Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
A többi között konferencia és online kiállítás keretében emlékeznek meg Garádi Sándorról, akinek a munkássága alapozta meg a főváros középkori és törökkori régészeti kutatásait. Éder Katalinnal, a Budapesti Történeti Múzeum adattárának osztályvezetőjével és Takács Ágostonnal, a középkori főosztály régészével beszélgettem. Egész komoly programsorozat indul Garádi Sándor emlékére, de hogy az életútját egy kicsit megismertem, de az ő pályafutása korán sem tekinthető egy tipikus régészeti karriernek a 20. század első felében.
Ez így van, Garádi Sándor 1871-ben született Zsolnán, alapvetően bécsi eredetű német anyanyelvű családból származott, és ő eredendően az édesapja foglalkozását, aki vasúti mérnök volt, folytatta, tehát ő a műegyetemen végzett úgynevezett kultúrmérnökként, és utána az államvasutaknál helyezkedett el, és az akkori Magyarország, tehát a monarchia különböző területein vett részt vasútépítő munkákban. Az 1918-1919-es eseményekben vállalt, vagy vállalni vélt szerepe miatt őt 1920-ban nyugdíjazták. Ekkor egyébként már a közlekedés és kereskedelmügyi minisztériumban dolgozott, és onnan, és volt egy történelmi érdeklődése. Valószínűleg 1920 után nagyon komoly kutatásokat, levéltári és egyéb könyvtári kutatásokat végzett, és az első ásatását 1930-ban indította el. Garádi Sándor nem volt végzettség szerint régész, azonban érdekes módon ezt a mérnök végzettséget, a történeti érdeklődést, a régészeti érdeklődést jól kombinálva kifejezetten magas színvonalúan jól dokumentált ásatásokat vezetett 1930 és 1943 között Budapest területén.
És ugye nem is tartozott a Fővárosi Múzeumnak a kötelékébe, tehát ő egy külsős volt.
Igen, ő tulajdonképpen a Székesfőváros tanácsa megbízásából végezte ezeket a munkákat, amikben mindig bele volt csatolva természetesen a Székesfővárosi Múzeum is, tehát rendszeresen egyeztetett az akkori régészeti vezetővel, Nagy Lajossal, illetve Szilágyi Jánossal is volt munkakapcsolata, sőt egyébként íróasztala is volt a Károlyi Palotában akkor székelő, a Székesfővárosi Múzeum részeként funkcionáló régészeti és ásatási intézetben is.
Ugyan jutott az eszükbe az, hogy Garádi Sándornak egy konferenciát, illetve ilyen nagy programot szenteljenek. Azon kívül, hogy ugye 80 éve halt meg a bombázások miatt.
Igen, hát ez egy érdekes történet. Az egyetemen tanultunk róla, illetve hát itt a múzeumban is egy számon tartott kutató. Ugyanakkor teljesen véletlenül jött ez az ötlet. Tavaly Pannonhalmán egy kiállításon járva korábbi tanárommal, Hirka Antal, Bencés atyával beszélgettem, és a beszélgetés során kiderült, hogy Garádi Sándor az ő nagyapja. És innen már szó-szót követett, felmerült akkor ez az ötlet, hogy azért ünnepeljük meg ezt az évfordulót, és ez adta végül is ezt az apropót, hogy így akkor a kicsit a család bevonásával is nem pusztán a régészeti munkásságáról, hanem általában Garádi Sándor életútjáról csinálnánk egy megemlékezést, kiállítást, illetve konferenciát.
Ez az életút ugye azért is érdekes, mert tulajdonképpen az életének az egyik felében vasúti mérnök volt, ráadásul sikeres vasúti mérnök, a másik felében pedig régész, szintén sikeres régész.
Igen, ez mindenképp érdekes volt, úgyhogy engem ezután a találkozás után az Ágoston azért keresett meg, mert a BTM régészeti adattárában őrizzük a Garádi Sándor hagyatékát, amit egyébként a családtól kaptunk, tehát az Antal atya tudta is, hogy mi van úgymond nálunk, hiszen volt, amit egyébként pont tőle vettünk át. És mindenképp érdekesnek gondoltuk, hogy nem csak a Garádi Sándor ásatásairól beszéljünk, hanem az egész életéről, a családról, a származásáról. Nyilván az osztrák-magyar monarchia történetében, illetve korábban Habsburg Birodalom történetében ez egy nagyon érdekes családi út, amit érdemes bemutatni. Akkor belejön ez a dolog azzal, hogy ő vasúti mérnök volt, hogy ez hogy működött, ugye részt vett a Székelykör vasút építésében, dolgozott Horváth Szlavón vasúti építkezéseken is, úgyhogy mindenképp szerettük volna ezt a háttértörténetet is bemutatni, és akkor ehhez kapcsoltuk hozzá tulajdonképpen azt a nagyszámú ásatást, ami egyébként az ő nevéhez fűződik, ami nagyjából 50 darab munkát jelent, ezzel a kvázi rövid idő alatt, de hát az ő munkássága gyakorlatilag meg megalapozott nagyon sok mai kutatást is. Mai kutatások az alapvetését, tehát az ő ásatásai voltak az elsők, amikor a vízivárosban az új házakat építették, tehát ott lebontották a korábbiakat, és ő tudott ott inkább leletmentésszerűen, de mégiscsak feltárásokat végezni, amiből nagyon sokat megtudtunk a terület római és közép- és török koráról is, illetve valamennyit az őskoráról is, tehát a kelta időszakban is azért vannak egy pici adatok, és amikor a 30-as években lebontják a Tabánt, akkor is ő az, aki az ásatásokat egészen addig a pontig vezeti egyébként, amíg a kelta emlékek elő nem kerülnek, mert akkor a kerület Nagy Lajoshoz, aki ennek a témának a szakértője volt az ásatásoknak a folytatása, illetve mindig valahogy belecsúszott dolgokba, mert az az első ásatás 1930-ban a budai oldalnak a mai északi közigazgatási határánál, a Barátpatak torkolatánál, a Dunapatton álló úgynevezett puszta templom feltárása, illetve a környékének a feltárása volt, amivel gyakorlatilag első mozdulatával sikerült egy olyan feltárást végezni, ahol az őskortól a törökkorig minden korszak megjelent. Tehát elmondhatjuk, hogy bár őt a közép- és a törökkori régészet budapesti megteremtőjeként tudjuk apostrofálni, de valójában minden régészeti korszakkal volt kapcsolata, és minden régészeti korszakban dolgozott.
Ugye ez a puszta templom, ez amúgy is egy érdekes műemlék, hiszen jelenleg egészen a 30-as évektől egy nyaraló épületbe foglalták bele a maradványait. Mennyire voltak pontosak az ő ásatásai? Ugye 90 évvel ezelőtt végezte a nagyját, azóta is vannak olyan területek, ahol szintén ásnak. Mennyire megbízható az, amit csinált? Teljesen mások voltak még a módszerek.
Igen, az a helyzet, hogy azért ismerünk ebből a korszakból elég sok ásatást, de Garádi Sándornak az ásatásai azok meglepően pontosak. Tehát ugye nem véletlen, hogy ő azért mérnök volt, tehát a dokumentálást, a rajzi, sőt adott esetben még a fotodokumentációt, bár azt hiszem, hogy nem minden esetben ő csinálta itt az ásatásokon, végezték, és ezek fenn is maradtak, és ezek elég megbízható jó műszaki rajzok, tehát itt a rétegekről, az alaprajzokról elég pontos rajzaink vannak, úgyhogy ilyen szempontból ezek teljesen korszerűek és megbízhatóak.
Melyik volt a három legfontosabb ásatása? Lehet ebből a szempontból sorrendet állítani?
Én azt hiszem, hogy ő maga is talán a legfontosabb ásatásának a Nyéki vadászkastély feltárását tartotta. Ez olyannyira fontos, hogy ezt nem csak ő tárta föl, hanem ezt a források alapján ő is azonosította, hogy hol lehetett ez, és ott ráástak, és valóban kiderült, hogy jól azonosította a helyszínt, tényleg ott voltak ezek a romok, és gyakorlatilag ugye ennek első ásatója volt, és azóta több ásatás is volt ott. Részleteket tudtak finomítani az újabb ásatásokkal, de itt is tényleg az alapvetéseket ő rakta le. És ezen kívül azért voltak már fontos ásatása is, tehát azt hiszem, hogy a másik ilyen nagyon fontos, az talán a Csalogány utcai. Az nem is egy ásatás volt, hanem ott gyakorlatilag, ahogy szélesítették a Csalogány utcát, ott rengeteg háznál volt kisebb ásatásai, ezek igazából így együttesen jelentettek egy nagyon fontos új lelőhelyet gyakorlatilag, mert ugye korábban a vízivárosban nem nagyon ástak, illetve talán lehet, hogy ezt már lehetne vitatni, de talán még a tabáni ásatás sorozata az, ami még így a legfontosabbak közé tartozik, de hát ezen kívül is még számtalan másik volt.
Mondták azt, hogy körülbelül 500 lelőhelyen kutatott itt Budapest területén. Hogyan néztek ki a megbízatásai? Ahol valamilyen beavatkozás készült, tehát mondjuk egy bontás volt, vagy valami építkezés, akkor egyszerűen kiküldte a főváros, hogy ásson ott?
Ez egy jó kérdés, ezek egy nagyon nehezen dokumentált részei egyébként a történetnek. Azt tudjuk, hogy részben ő is szemmel tartott bizonyos helyzeteket, tehát a vízivárosból azért ő, ahogy jött-ment, és a különböző telkeken, ugye ez az 50-es szám azért tud ennyire magas lenni, mert a vízivárosban számtalan telken ásott. És ő bizonyos telkeket szemmel tartott, hogy na, ott bontanak, és ott akkor menni kéne, ásni kéne. És ezeket azért nyilván inzisztálta ő is, tehát nem csak a megbízási oldalról érkezett ez be. Ezeket onnan tudjuk, hogy neki az Ágoston az előbb említette, hogy jól dokumentáltak nagyon az ásatásai. Picik noteszeket vezetett dátumszerűen napra, pontosan, de tényleg gyakorlatilag olyan, mint egy mai ásatási napló, és ezekbe az ilyen dolgokat is bevezette. Volt olyan nap, ahol csak ez. Tehát ezért tudjuk, hogy ezeket önmaga is mondta, hogy hová kéne kimenni, és így született meg az, hogy a Székesfővárosi Tanács írásban őt megbízta ezekkel a munkákkal. Követve ezeket az újonnan építendő területeken, vagy a bontás a Tabánnál, ugye ez egy hatalmas munka volt egyébként. Nagyon érdekes képek is vannak, meg a naplóból is van egy pár részlet, hogy itt miközben folyt a bontás, még folyt a feltárás, folytak a felmérések, mert hogy tényleg ő ilyen átmetszeteket készített, méretezetteket ezekben a noteszeibe. Közben itt jöttek, mentek a törmeléket szállított, akkor még lovaskocsik, és az egyik kedvenc részünk az, amikor a naplóban megjegyzi, hát egy kordőt majdnem belökte az árokba. Tehát ő a tabáni ásatást, ő talán nem is ásatásként, tehát ő mondta, hogy tényleg csak dolgozunk, és megpróbáljuk megmenteni, amit meg lehet.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Budapest úttörő régészéről, Garádi Sándorról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.